Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, vendégem pedig a stúdióban az éppen selfit készítő Dodor Fodor Donát, úgyhogy előbb-utóbb oda kell fordulnod majd a mikrofonhoz.
Sziasztok!
Hát közvetítés live-ban, itt van, persze, abszolút, menjen az egész. Ugye azért vagy itt, hogy egy kicsit tátsa a száját az is, aki a te élményszerű elmesélésedből adódóan nem volt ott Milánóban, a világ legnagyobb motor kiállítása. Megnéztem egyébként pontosan, olyan szép olasz neve van, megpróbálom kimondani. Tudod, ez az Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori.
Ugye ECMO vagy ESMA-nak ejtik.
Igen. De egy okafogyott ilyenkor szerintem a K-t mondani, mert hogyha angolosan mondanak, akkor de az egy C, az olasz C-t, C-nek széne.
Igen, csak ugye furán hangzik ez így, hogy ECMA. De a lényeg az, hogy ezek annyira élik ezt az egész motorozást, hogy ha jól tudom, most már a 90. környéki motorkiállítást csinálják Zsinórban.
14-ben volt az első.
Igen, azért mondom, ez írdatlan, brutális hagyománya van ennek ott kint, és a méreteiből is ez látszik. Úgy képzeld el, hogy 330 ezer négyzetméteren van, 10 darab 33 ezer négyzetméteres csarnok, és most a Covid után évről évre látogatói rekordokat döntenek, 600-650 ezer látogató van ott 5-6 nap alatt.
Hát ugye mindenképpen majd szeretném, hogyha mesélnél azokról a trendekről, amik így 2025-26-ban megjelentek, mert hiszen azt mondhatjuk, hogy a motorozásban irgalmatlan gyorsan fejlődik minden, és szinte évek alapján, vagy évek után el lehet mondani azt, hogy mindig valami új novum érkezik, és az majd megpróbálja majd meghódítani a világot. Kezdjük a legfontosabban számodra, és mi volt, amire leginkább és legnagyobb mértékben rácsodálkoztál? Tudod, mikor a paraszbácsi áll a zsiráf előtt az állatkertben, hogy ilyen állat már pedig nincsen.
Nagyon-nagyon sok minden van, tehát olyan sok az irányvonal, amilyen irányba el lehet indulni ebben a témában. Nyilván, tehát most már ketté lehet bontani a tradicionális gyártókat, meg az új feltörekvőket. Ugye a keleti piac, India, Kína azért az próbálkozik megtapadni Európában. Hatalmas nagy gyáraik van kint, és ugye ellátják az ázsiai piacot ezzel a 100-200 köpcentis kategóriával, és most valahogy kedvet kaptak, hogy betörjenek a világpiacra a nagy köpcentis motorok világába, és nagyon fura trendek vannak, főleg Európában azt tapasztalni, hogy valamiért ilyen, van egy olyan réteg, aki nagyon újjongva fogadja ezeket a keletről érkezett másolt motorokat.
Valószínű azért, mert olcsóbbak, mint az kvázi az eredetiek.
Igen, de nem csak ez az egy indok lehet egy motor mellett, hanem ezért a tradíció mellett az is, hogy mennyire megbízható, milyen alkatrészellátása van, milyen szervizelhetősége van, és mivel ugye nincsenek olyan nagy múltjai ezeknek a gyártóknak, ezért azért itt óvatosan kell bánni ezzel a témával.
És ők is óvatosan bánnak egyébként?
Dehogy is, hát kínai piac, tehát most gyakorlatilag a motorban is náluk semmi különbség nincs, hogy zoknit árulnak vagy motort, írdatlan mennyiséget akarnak eladni, írdatlan mennyiségű típusa jönnek ki, és hát próbálnak mindent, mint az már megszokott lemásolni a világból, ami jól néz ki, de az nem biztos, hogy jól is.
Igen, csak hogyha egy másik oldalról gondolkodunk, akkor azt mondjuk, hogy ez meg pont azért jó, mert az irgalmatlan nagy eladási számok azt bizonyítják, hogy nagyon sokan tesztelik, tehát nagyon sok tapasztalati tényezőt lehet beépíteni, mert nagyon sok ember használja. Tehát akkor, amikor Európában egy márkában eladnak 7-8 ezer darabot, az más, mint amikor Kínában eladnak, mint amikor 7-8 millió darabot.
Igen, de ezekből a nagy motorokból azért nem adnak el 7-8 milliót, ebből a kisköpcentisből igen, viszont a kisköpcentis azért annyira nem megy nálunk, azért az ázsiai motorozási kultúra, látni a videókban, vagy a volt kint valaki, ott igazából az egy olyan közlekedési eszköz, ami minden családban van kettő, mert azzal mennek boltba, gyereket viszik, stb. Tehát ott milliószám lehet eladni ezeket a kicsiket nálunk, ez nem így van, és alapvetően a nagymotorpiac a világban, az európai nagymotorpiac, az nagyon nagy, több mint 1 millió motort adnak el évente, és nagyon sokat fejlődik az európai piac.
Mitől nagy egy motor? Hány köpcentitől beszélünk?
Hát általában 500 köpcenti fölött számítják nagy motornak. Az európai piac is nagyon sokat fejlődött. 2020-tól ilyen 850 ezertől fölment tavaly 1,150 ezerig, tehát 1,150-ig. Úgyhogy nagyon sokat fejlődött az európai piac, 300 ezer darabbal többet adnak el, mint 4 évvel ezelőtt. És
bocsáss meg, az európai piac alatt nem az európai gyártókat érted, hanem az Európában eladott bármilyen motort.
Az Európában értékesített motorokat, így van. És sokan azt gondolják, hogy most ez a hatalmas nagy kínai dömping, ez megrengeti egyébként az európai eladásokat. A médiából ez folyik, mert az embereknek újdonság érdekes, próbálnak azért olyan modellekkel kirukkolni, amiről az emberek beszélnek, marketing terméknek szokták ezt azért hívni nagyjából, és viszont ha megnézed a valós eladási darabszámokat Európában országonként, mondjuk a százalék arányokat, hogy a tradicionális gyártók mennyit adnak el, ők még mindig azért 90-95-97%-ot uralnak a régi márkák.
De prognózist, ha felállítunk, akkor előbb-utóbb el kell mondanunk azt, hogy Kína itt lesz a nagy motorokkal Európában.
A helyzet az, hogy ahány százalékkal nő az európai eladás, nem nőtt annyival a kínai eladás. Tehát amennyivel nő az európai összeadás százalékban, még mindig a nagy motorok, az ismert márkáknak a nagy motorjai nagyobb százalékos arányban nőnek az eladások, mint a távol-keletiek.
Hát ugye persze, hát a kínaiak meg az indiaiak úgy szocializálódtak valóban, hogy minden családban, hogy mondtad, van 3-4 moped, kis pici, azzal mennek mindenhova. Ők valójában a nagy motorokkal nem is nagyon foglalkoztak. Tehát ha Ázsiába tekintünk, akkor a japánok voltak, akik ugye először megcsinálták azokat a 700 vagy 500 köbcenti fölötti nagy motorokat, amivel aztán ugye bejöttek Európába, vagy megpróbáltak Amerikába is piacot teremteni, mondjuk például a Honda.
A Honda világ legnagyobb gyártója, tehát 24 millió motor gyártanak évente, benne vannak a robogók is. Alapvetően az európai piacon is, meg az USA piacon is ők adják a legnagyobb darabszámot. Annó, amikor bejöttek azért Európába, azért ők is természetesen tanultak az olaszoktól, meg az angoloktól, mert az olasz meg az angol volt a világ motorgyártás csúcsa, és nyilván megnézték, hogy mi az, ami működik már, csak ők olyan mértékben nyúltak hozzá és fejlesztették tovább, hogy onnantól kezdve a japánok annyi innovációt tettek le, hogy az európai gyártók kezdték a japánokat másolni.
Igen, azért is érdekes ez a vonulat, hogy picit tovább gondoljuk, mert a japánokról soha senki nem mondta azt, hogy másolnak.
Dehogy nem egyébként. Hát... és nem, ők nem titkolták. Tehát ők a Yamaha gyár például még a Drapály Jánoshoz is eljött Magyarországra megnézni, amikor a MotoGP-n indult, hogy hogy készíti fel a versenymotorját, és tanultak minden tudást, összeszedtek a japánok. Amiben különböznek a távol-keletiektől, hogy a japán márka az soha nem akart más márkának az oldalán feliratként megjelenni. Tehát ő a saját márkáját, a saját termékét nevezte el a saját nevén, és nem az volt, hogy megvesz valamit, és hogy megvesz egy másik márkát. Tehát most azért a kínai trend is két irányú. Az egyik az, hogy a saját maga hoz létre egy márkát, és saját maga fejleszt egy brandet, illetve megvásárolnak olyan brandeket. Most mit tudom én, Kína meg India, Royal Enfield az már igen, indiai, most a Norton-t felkarolta egy indiai cég, tehát azért a Benelli ugye olasz mérnökök
a vannak. A Harley-nak az indiai gyártás az megszűnt?
Most indul még, tehát indul a kisköpcent is Harley meg fog jelenni Ázsiában, azt hiszem ilyen 500 köpcentis kategóriát fognak kiadni Harley-ban, tehát ezért a nagy márkák is próbálnak rabolni az ázsiai piacról, úgyhogy oda-vissza próbálnak bizniszelgetni, hogy ez majd aztán a végén misül ki ebből. Én azt gondolom azért, hogy a 50-60-80-100 éves múltú márkáknál azért nem hülyék ülnek, és azért tökéletesen tudják azt, hogy milyen mértékű fejlesztéseket érdemes letenni a piacra, hogy lehet előrelépni, hogy lehet tartósan pénzt keresni, mert én azt gondolom egyébként, hogy a kínainál per pillanat nem egyértelmű az, hogy mindenáron pénzt kell keresni, hanem piacot kell rabolni, aztán majd keresnek pénzt. Azért a japán gyártók, a német gyártók, az olasz gyártók, azok tökéletesen tudják az elmúlt évtizedekből, hogy mik azok a fejlődési trendek, amiket nekik be kell tartaniuk, és akkor gazdaságosan működésük.
Ha a kínai szempontból nézzük, akkor melyik a kifizetődőbb mondjuk saját márkát fejleszteni, vagy megvásárolni egy márkát, és akkor ezt egy kicsit pofozgatni, aztán rátenni az oldalára a saját nevet?
Nézd, nyilván a bejáratot, most nevezhet, mondjuk mondhatok egy Benellit. A Benelli azért majd 100 éves márka, vagy lehet, hogy többi 100 éves márka, az egy olyan név a világban, hogy a név eladja gyakorlatilag. Az, hogy mit fejlesztenek mögé, az majd meglátjuk, hogy hogyan tudnak technikailag működni ezek a motorok majd hosszabb távon. De természetesen ugye a jó biznisz az, amikor a saját termékedet gyártod, csak hát amikor Ching-Chang Ming-Mung a neve, az nem tudják még, hogy Európában ez nem hangzik jól. Tehát azért legalábbis sok ember azért furán néz ezekre a nevekre.
És elindult Kínában akkor a nagy motorgyártás?
Igen. Természetesen.
Akkor ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb meg fognak jelenni az európai piacon
is. Meg is jelentek.
Ők mennyire Azt nem tudják, őket kéne megkérdezni, mennyire gondolták fokozatosan ezt az egészet, hogy kicsi motorral kezdenek, aztán nagy motorral jönnek, de hát ha elérkezett az idő náluk oda, hogy megjelenjenek a mondjuk a, nevezzük akkor 1100-1200 köbcentis motorokról is
beszélhetünk? Nem, ez van 4-500 köbcentitől fölfelé. Inkább az a középkategória legnépszerűbb most a világban, ez a 500-700 köbcenti.
Ez mondjuk annak is betudható, hogy a világnak meg kell oldani azt a problémát, hogy a fiatalok nem akarnak motorozni, vagy nem első számú szabadidős tevékenység a motorozás, és éppen ezért a kisköpcentis motorokkal bombázzák a 20 éveseket, hogy gyerekek, üljetek már föl a motorra, az jó dolog.
Az megvan a régi márkáknál is, tehát ők is észrevették már, igazából ez a motoros társadalom előrekszik mondás, ez már 20 éve megvan, tehát tökéletesen tudják a gyártók, hogy valamilyen úton módon meg kell hozzák a kedvet a fiataloknak a motorozáshoz, de hát ugye vannak más trendek a világban, tehát az informatika, a számítógép, a játékok, a telefon, stb. Az már elviszik azért a fiatalokat, és úgy hidd el, hogy még Kínában is okoztak eladási problémát az elektromos rollerek, tehát a kis kategóriás, kisköpcentis robogóknak az eladásai csökkentek még Kínában is, mert olyan mennyiségű elektromos rollert adtak el, és a fiatalok inkább fölpattannak egy rollerre ott is, mert olcsó, könnyen használható, könnyen kezelhető, és nem bonyolult, és most már a mai világban nem akarnak kilódni az emberek motorszerelgetéssel, egy rollert meg max kidobsz, hogyha elromlik, vesz egy másikat.
Pontosan, vagy orra esel vele, hogy rámész egy kisebb körre. Hát igen, ugye a következő nagy kérdése meg az lett volna, hogy mennyire voltak jelen az elektromos motorok, bizonyára nagyon nagy számba, és ugye hát ilyenkor most már halljuk a híreket, hogy például a Hanoi belvárosában most már megtiltják 2026-tól a belváros részében, nem mehetnek be hagyományos motorok, hanem csak elektromos robogókkal lehet bemenni, tehát az élet, a piac afelé megy, hogy ezeknek irgalmatlan bumja van, lesz.
Ott. Itt még nem. Tehát ha megnézed azért a külföldi, vagy hát az ázsiai városokat, hogyha ott megjelent mondjuk 2 millió darab kétütemű robogó, nyilván megfulladtak a füstbe, tehát nekik valamilyen úton módon ezt ki kellett lépni ebből a körből. Európában is már régóta megszüntették azért a kétütemű motorokat, ugye a négyüteműek már az 50 köbcentistől fölfele is, illetve már az 50 köbcentis kategória szinte halott, a 125-es átvette a helyét. Most már Európában, ez teljesen külön téma, hogy a B kategóriás jogsival, különböző megkötésekkel, de könnyebben lehet azért most már 125-ös robogót vezetni, környezetvédelmi szempontok miatt, stb. Ez bejött, ez az irányvonal sok országban, de alapvetően az elektromos motorozás az nincs ott még sehol az autózáshoz képest. Az autókban a termete miatt ott könnyebben elhelyeznek egy nagyobb méretű aksit, a motoroknál az még nem megy, tehát olyan nagy méretűek az akkumulátorok, hogy egy motorra, egy elektromos normális, ha középkategóriás motort nézel, ami mondjuk megfelelne 5-700-800 köbcentis motornak, olyan tömegű az aksi, és olyan hamar lemerül, hogy ez a 100-120-140 kilométer tudsz élvezetesen motorozni, utána egy órát tölteni, ez semmilyen motoros nem kívánja saját magának, ezért nem is mennek az elektromos motorok egyébként Európában.
De az innováció az látható minden motorgyártó szempontjából?
Hát ezt szerintem inkább divat leteszik, hogy legyen, hogy valami van. Biztos, hogy vannak fejlesztői részlegek, ahol próbálják azért az aktuális, legmodernebb technológiát beleültetni motorba, de még nem tartott. Tehát egész egyszerűen az autózás, elektromos autózás, a motorozástól nagyon elhúzott.
Hogyan jelentek meg az európai gyártók?
Az európai itt gyártóknál Milánóban. Én óvatosságot látok, nincs nagy dömping igazából. Talán azt mondom, hogy a Ducati hozta a legtöbb márkát, illetve a legkiélezettebb motor a Ducati Panigale V4R, ami a jövő évi Superbike világbajnoki motornak az alapja, 500 darabot csináltak belőle, és hát nagyon durva adatai vannak, 198 kg a motor megtankolva, és versenykittel 240 lóerő, versenykit nélkül is 219, tehát óriási, brutális számok ezek
és egyébként. És oké termető pilótákkal.
Gondolj bele, hogy mondjuk ez a 198 kg megtankolva, ez üresen mondjuk 175. Tehát az brutális adat ebben a kategóriában, illetve ők hoztak ki az új Monstert, kihozták. Az összes többi gyártó, én azt látom, hogy kicsit így távolról figyelik a történéseket, hogy mi a trend a világban. Érzik, hogy nekik nem kell annyira kapkodniuk, amit mondtam neked, hogy valószínűleg azért a több évtizedes tapasztalatuk miatt ők tökéletesen tudják azt, hogy mik azok a modellek, amiket csak frissíteni kell, mert amúgy is jók az eladási darabszámok, nem kell nagy fejlesztési pénzeket beletenni. Most említem például neked a Kawasakit, aki a népszerű Z1000-es naked bike sorozatból csinált egy 1001-est, ugyanígy van a Honda mondjuk a CB500X-ből kihozták tovább az NX500-at, tehát igazán nem változott semmi, csak a név meg a műanyag darabokat lecserélték, más a kaszni rajta, de más márka is így van, Suzuki-nál kihoztak a 20 éves SV650-es blokkot, beletették egy emeltebb túramotorba, tehát igazából nagyon sok pénzt spórolnak meg szerintem a fejlesztésekkel, illetve ez azt is mutatja, hogy a japánok azok olyan szinten a piac előtt járnak technológiában, hogy ők még mindig bátran használják a 20 évvel ezelőtt kifejlesztett, és azóta technikailag egy kicsit folyamatosan megújított blokkjaikat. Az összes márkánál megvan, hogy gyakorlatilag 15-20 éves blokkokat használnak a mai motorokba, eladják új modellnek, de egyébként maga a technológia, ami a legnagyobb előny, hogy kiforrott. Tehát tudod jól, hogy egy Suzuki GSX-er 2005-ben kiadott 1000 köbcentis motorblokkja, amit K5 kódnéven emlegetnek, az volt 170 lóerő 20 évvel ezelőtt, most az összes 1000 köbcentis Sor 4-es naked bike-ba, túramotorba a Suzuki ezt teszi 150 lóerővel, a 20 éves blokk vissza van butítva 20 lóval, és technikailag meg van újítva, tehát gyakorlatilag a világból kimegy, és ugye azért a tartóság, a megbízhatóság azért az egy alap, és a japán márkákhoz meg ez hozzátartozik.
Igen, ugye ez, amit meséltél, vagy mondtál, az egy nagyon érdekes gondolatot vett föl, hogy ugye a fejlesztések azok milyen irányba mennek, honnan veszik az intuíciókat, hogyan veszik a kreativitást. Ugye egy technikai elemnél az ember azt gondolja, hogy mondjuk vegyük, hogy Japánba ácsingóznak a német márka iránt, megvesznek egy motort, hazaviszik, szétszedik, lemodellezik, lemérik, és összeépítik. Ez miért nem működik ilyen egyszerűen?
Hát azért, mert van anyaghasználat, tűrés, tesztek azért itt.
De ma már a mai világban anyagokat nagyon nehéz reprodukálni olyan szinten, mint amit mondjuk az egyik a magas minőségű anyagot használ, akkor a másik az nem tudná azt megvalósítani?
Hát nyilván minél tartósabb technikai eszköz blokkot akarsz létrehozni, az annál nagyobb költséggel jár, hát annak a kifejlesztése. Tehát az, hogy az miért pont olyan, és konkrétan milyen ötvözeteket tesznek bele, ezeknek az arányait nyilván nem árulják el a gyártók, és mire az kikísérletezik, most gondolj bele, hogy mondjuk egy GS BMW-nek mondjuk az evolúciója, az már több évtized. Igen. És még így is követel hibát mondjuk egy BMW egy kardánhajtás problémával például sok évtized után, amit aztán nyilván orvosolnak egy következő modellnél, vagy megtalálnak egy ilyen visszahívásos megoldást. Tehát te, mint új gyártó, hogy hozol létre egy olyan produktumot, amiben nincs több évtizedes gyártási és hiba sorozat tapasztalatot, hogy javítottad ki azokat a hibákat. Tehát most hiába veszel meg te egy darabot, megnézed, szuper, leméred, hány kiló, de mi van benne? Mitől nem kopik az 30-40-50 ezer kilométer alatt? Hogy bírja ki a strapát? Azt nyilván az adott gyártó az egy féltve őrzött titok, és azt nem fogja elárulni, hogy azt hogy állított össze, milyen technológiával, és ezerféle kezelése lehet ennek, hogy milyen ötvözet, milyen hőkezelés, stb., amit azért nem tudsz kitalálni, csak azért, mert megfogta egy vasdarabot.
Hát igen, ugye azt gondolná az ember, a mai világban most már nincsenek titkok, csak éppen a technológiát kell úgy levenni, hogy az tudjon működni. Mennyire láttad érnyerését az automatizmusnak, az automatizálásnak, a vezetés automatikusságának, nem tudom, hogy jól mondom-e ezt. Tehát,
értem.
Igen, mi nem váltunk, hanem csak húzunk.
Én nagyon sajnálom egyébként, hogy ez az irány jön, hogy valamilyen úton módon a gyártók kiszolgálják a könnyebb vezethetőségi érdekeket. Most nem akarok sok embert megsérteni, hogy ez a felhígul a motorozás. Az emberek arra vágynak, hogy felüljön egy motor, és ne kelljen semmit csinálni, csak húzni a gázt és fékezni, de ez valahogy kiveszi a motorozásnak szerintem az örömét, mert valahogy az adja meg ennek az egésznek a dinamikáját, az összességét, hogy te kezelsz egy gyors és nehéz és jó technikát, és egyre inkább ugyanúgy, mint az autózásban, hogy elkönnyítik és hülye biztossá teszik. Nem tudom, én nekem ez régebbi motorosként nekem annyira nem tetszik, mert élvezet az, amikor egy motorról megtudsz mindent, amikor hozzászoksz, amikor kell egy tanulási folyamat, és a végén egy olyan tudás birtokába kerülsz, hogy kiemelkedsz egy kicsit a tömegből, mert egy adott technikát te kezelsz mondjuk így kiemelkedően jól. És most ezeket így leveszik, olyan ingerszegény lesz az egész dolog. Persze gyorsak a motorok, meg így is kiélezve lehet velük menni, de alapvetően megy abba az irányba, igen, hogy minél kevesebb dolgot kell csinálni egy motoron, ami abból a szempontból meg jó, mert nyilván az a cél, hogy tömegeket vonzon be a motorozás, és akik esetleg óckodnak attól, hogy a motorozás büdös, koszos és nehéz, nyilván most már ezek a korok elmúlt, elmúltak, mert a motorozás az már fancy, felülsz, és akkor egy kis pantallóba
is el jó ez az egész, csak az eső ne essen. Dodor, köszönöm szépen, hogy elmondtad, valószínű nagy élmény volt Milánóba ellátogatni, jövőre pedig megcsinálják a következő. Tényleg 1914 óta tolják, fantasztikus. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszi. Fodor Donát Dodor volt a vendégem, és még egy utolsó kérdés, ha hazahozhattál volna egy motort, amit úgy beteszel a nagyszobába, a perzsaszőnyegre, tudod, a kandalló mellé, egy melyik lett volna?
Úristen, de nehéz, most nagyon hirtelen, akkor azt mondom, ezt a Panigale V4-ert. Igen.
Na majd legközelebb. Köszönöm.
Köszi.